A mai kérdés az, amire a választ keressük, hogy lehet-e olyan, hogy túl sok megjelenés, lehet-e olyan, hogy egy kis márka túl sok új modellt mutat be, és hogy konkrétan a Venezia Nico a tavalyi évben túlságosan sok modellt jelentette be. Ez alapvetően egy háttérbeszélgetésen felmerült dilemma volt, és úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha körbejárnánk, hogy megnézzük, hogy az elmúlt évben miket is jelentetett meg. Ez a kínai alkatrészekből dolgozó, de egyébként olasz származású és olasz tervezőkkel, műhelyel és minden ilyesmivel rendelkező márka, úgyhogy ez fog következni a következő néhány percben. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Konkrétan fogtam magam, és historikusan összegyűjtöttem az összes modellt, amit a tavalyi évben bejelentettek. Rögtön jött január 7-én a Redentore Historia Temporis. Ez, ahogy látjátok, egy 17. századi pénznek a számla, pénzből csináltak lényegében a Redentore-tokba egy számlapot. Ez egy 300 darabos limitációban jelent meg, és nagyjából 550 eurós árcímkével. Rögtön utána következő a Nereide Bronzó volt, ami ugye a magas vízállóságú Nereide családba érkezett, aminek ugye menetes koronazárja van 300 méteres vízállósággal, és ebből készült az eddigi acélok helyett egy bronztok. Szelítésvé 200-zal jelentették meg, és egy 500 darabos limitáció keretein belül. Február 8-án következett a Redentore Aventurina, ami azért érdekes, mert nagyon szereti a Venezia Nico az Aventurin számlapokat, és pont ezért elhozta a Redentore Tokiába is ezt a csillagos eget idéző számlapos variást, aminek a limitációjáról nem esett szó, de szintén 550 eurós lista árat adtak hozzá. Valentin nap után néhány nappal érkezett a Nereide Tungsteno V39-es verziója, ami azért érdekes, mert ez volt az eddig megjelent legkisebb a Nereide osztályba tartozó magas vízállóságú óráikból, és ugye ennek Wolfram Carbidból volt maga a lünettája, tehát gyakorlatilag ez egy fajta karcmentes lünetta, és ezt még megfejelték azzal, hogy kétféle változatban jelent meg, egy világos és egy sötétebb Mother of Pearl számlappal. Ennek már egy picit feljebb csúszott, az ára ez 765 euró volt, plusz egyébként még, hogy valaki extra szíjat kért hozzá, akkor még feljebb lehetett srófolni az árat, és 2x250 darabos limitáció volt, összesen itt is egy 500 darabos kiadásról tudunk beszélni. A március konkrétan megint a Nereide bűvkörében zajlott. Megjelent egy limitált GMT, ami lényegében az Egyesült Arab Emirátusoknak, illetve a Sejem útnak lett dedikálva. Ilyen homokszínű, kicsit mozaikos számlappal, barna és fehér forgatható GMT lünettával jelentkezett ez a modell. Természetesen az egésznek van egyfajta ilyen gyöngyházfényes, de mégis ilyen keleties hatása. Ez valamivel 700 eurós ár alatt lehetett elérni, viszont csak 250 sorszámozott darab készült bele, ami szerintem azért egy egészen alacsony példányszám a Venezia Niconál, ők azért ennél nagyobbakat szoktak általában. Ezt követte szintén a Nereidének egy Agate kiadása, aminek az volt a különlegesség, hogy egy különleges narancssárga számlappal és hozzáillő színű szíjjal érkezett. Itt az volt a mondás, hogy maga a számlap egyébként egyfajta ilyen ahát jellegű kristályos szilícium-dioxidból származik a föld mélyéről, és ezt próbálták így összehozni a magas vízállóságú Nereidéknek a formavilágával. Ebből az egész ritka színből szintén egy 300 darabos limitált kiadást eresztettek meg. Szerkezetileg hozott érdekességet a következő fekete Aventurin kiadás, ami egy Soprod M100-as szerkezettel érkezett, saját rotorral, egyébként egészen szép kidolgozás mellett, egy 400 darabos limitációval, és ezzel egyébként még mindig a márciusi megjelenéseknél tartunk, viszont ez a kiadás után következett majdnem másfél hónapnyi szünet, és a következő egy nagyon érdekes kiadás volt, ami május 3-án jelent meg, a Buccintoróból az 1969-es névre hallgató kiadásuk, ami egy Lománia szerkezetes, mechanikus, de nem automata, hanem kézihúzós kronó volt, ami szerintem így önmagában hangulatában és stílusában is nagyon egyedi a Venezia Nico-nak a felhozatalában. A Lemania 1873-as szerkezet tényleg olyan, amit egyébként mindenki, aki szereti a kézihúzós kronókat, valószínűleg szeretne birtokolni. 69 darab sorszámozott kiadás volt belőle csak elérhető, ha jól emlékszem, az első órában elfogyott. A július 12-én bejelentett Redentore Bellanotte-t a megváltó ünnep előtti tisztelgésre készítették, ami az 1576-os nagy pestis járványt lezáró ünnepség volt, és erre megemlékezendő adták ki ezt a különleges kiadást. Ez volt a legelső olyan Venezia Nico, aminek nem központi, hanem ilyen off-center számlapja volt, és innét származik ennek a kiadásnak maga a különlegessége, és a szerkezet is tartogatott érdekességeket, ugyanis ebben egy Seiko NH05-ös mikro szerkezet volt. Ez is egy 700 eurós listaáron kapható, ami 500 darabos limitációval rendelkezett. Már július mutatott a naptár, amikor bejelentették a Nereide Aureo kiadását, ami egyébként természetesen semmi nagy újdonságot nem tartalmazott a korábbi Nereidékhez képest, gyakorlatilag csak egy új számla variást, ami természetesen aranyszínű volt, és ehhez mérten az egyébként, ahogy néztem, szintén Wolfram Carbidból készült lünetta berakása, és azt mondta egyébként a gyártó, hogy 24 karátos arannyal kezelték ezt a számlapot, jelentsen ez bármit is, ami viszont szerintem kimondottan érdekes volt, hogy egy nagyon érdekes 5 részes jubilé jellegű szíjjal érkezett. Ez nem volt újdonság egyébként a márkának a történetében, viszont szerintem ez az egyik legszemrevalóbb darab, és ebből is csak 500 darabot gyártottak. Augusztus legelején érkezett a Red Dentore Enigma kiadás, ami a Venezian Nikonnak a legelső regulátor órája, ami ugye természetesen nagy percmutatóval és kis óramutatóval érkezik, és itt a segédszámla 10:30-re van betéve, mert ugye a vasutas óráknak a sajátossága, hogy a perc legyen a meghatározó, az, hogy egyébként hány óra van, az nagyjából mindegy. Itt szerintem nagyon-nagyon jól sikerült eltalálni ezt a fajta méregzöld szíjat és számlapot. Nem számítottak egyébként szerintem nagyon nagy érdeklődésre, ezért 625 euróra sikerült árazniuk ezt az órát. Nem úgy, mint a következő Nereidetokban megjelenő Lapis Lazuli kiadása, amit egyrészt megfejeltek a Szelita SV200-as szerkezete, másrészt ezzel a különleges lapis lazuli számlappal, és egyébként itt ezzel az ásványjal megint csak szerettek volna ilyen földközeli és egyben történelmi dolgokra is utalni, viszont nagyon megnyomták a ceruzának a hegyét, ugyanis 1000 euró fölötti árcímkét sikerült erre a modellre ráaggatniuk, és a 400 darabos limitációt a mai nap sem adták el, még mindig kapni a weboldalukon, pedig augusztus 16-án jelentették be. Egy nagyon érdekes modellel folytatták a szeptember, ami a Red Dentore Marco Polo kiadása volt, ami Marco Polo utazásának a 700. évfordulójára való ünnepléssel. Szerettek volna megint csak visszautalni a Sejem útra, a kelet és nyugat közötti kapcsolatra. Ezt a Marco Polo-s kiadást is nagyjából 700 eurós áron mérhették, erről az megjelenéskori sajtóközleményben már nincs szó, viszont úgy gondolom, hogy egyébként technikai specifikációban megfelel kb. Mindennek a 3-4 hónap akkora Bellanottéhoz képest. Szerintem az igazi nagy újdonságig szeptember közepéig kellett várni, ez pedig az Arsenal kiadás volt, ami a Venezia Nikónak a saját negyedik tokformája. Ez egyébként a parmezsáni fölé tondájának a hangulatát idézi, de egyébként gyakorlatilag beleillik az összes luxus acél sportórás zsánerbe, és még rá is tettek azzal, hogy 9-es miótát tettek bele, és így a vékonyságát is sikerült megidézni, és egyébként árérték arányban ez egy iszonyatosan igényes és egy nagyon-nagyon való. Arról nem is beszélve, hogy különleges genficsíkozású jellegű számlapokkal jelentek meg, és a számlap színeik pedig szerintem már távolról is nagyon feltűnőek, mint például ez a lila változat is itt nálam, és elég jól sikerült eltalálniuk ezt a Canova Concept névre hallgató szíjat is, ami egyébként egy teljes értékű fémkar kötő, de az ezzel kapcsolatos dilemmámat a megjelenéskor már elmondtam. Azt gondoltam, hogy az Arsenaloknál sokkal nagyobbat gurítani nem fog már sikerülniük, viszont ezt túl teljesítették a Nereidékből érkezett október közepén egy Aquaforte, amiben az volt nagyon érdekes, hogy ilyen kézivésés jellegű megoldásokkal érkeztek, de úgy gondolom, hogy amikor kiadnak egy 300 darabos kiadást egy egész jó kinéző tokról, aminek úgy tűnik távolról, mint hogyha kézivésés lenne benne, azt valószínűleg kézzel nem fogják tudni megcsinálni, úgyhogy itt azért élek a gyanúperrel, hogy itt is lézergravírozásról, vagy valami nagyon hasonlóról. Ez egyébként minőségében sosem lesz olyan, mint hogyha valamit kézzel véstek volna, de ha ezt valaki kézzel kivésetni, akkor önmagában csak a vésés többe kerül, mint egy teljes fémszíjas óra ebben az árkategóriában, vagy annak a 2-3-szorosába is akár. Viszont szerintem ez egy tökre meghökkentő megjelenés volt, én egyáltalán nem számítottam semmi hasonlóra. November közepén még kijött az Arsenal Ultra Black, ami gyakorlatilag a két legnépszerűbb dolgot, a két leghypoltabb dolgot hozta össze. Ugye önmagában nagy volt a hype az Arsenal körül a különleges színek és az új tokforma miatt, az Ultra Black pedig mindig egy olyan bestselling dolog a Venezia Nikonnál, amit ahogy kiraknak, így egyszerűen néhány napon belül, vagy néhány órán, vagy néhány napon belül sold out lesz, és pont ezért ezzel is szerették volna befuttatni egy kicsit az új Arsenal családot, és ezért jelent meg szerintem belőle az a fajta különleges kiadás, ami egyébként egy nem túl meglepő 800 eurós árcímkével érkezett meg, és akkor jött az évvége, konkrétan december 14-én jelentették be az egyébként rajtam is levő Venezia Nikon Nereide Titánót, amiben az az érdekessége, hogy ez, ha legjobb emlékeim szerint, a legelső titán órájuk, és ez természetesen nem teljes fémszíjjal érkezik, hanem dupla szíjas megoldással. Egyrészt van egy felül textil, alul gumiszíj, másrészt pedig van egy teljesen NATO jellegű, vagy egyébként nem is feltétlenül NATO, de hogy egy ilyen fajta szövetszíjas megoldása, amiben megint csak az van, hogy Szelita SV 200-zal érkezik, abszolút letisztult számlappal, alapvetően a világon semmi csicsa nincs rajta, a Tokia szálhúzott, és az éllecsapásai pedig polírozva vannak, a hátoldalára pedig rákerült Atlasznak, a mitológiai egyik titánnak a képe, ahogy egyébként tartja a Földnek az egyik sarkát, ebbe az egyébként érdekes menetes koronazáros 300 méteres vízállóságos tokba, és ezt megint csak sikerült az 1000 eurós nagyságrendbe árazniuk, úgyhogy ez a 17 kiadás volt az, ami megjelent a Venecián ikónál a tavalyi évben. A kérdés az, hogy itt most miről is beszélünk, tehát hogy ez most sok-e vagy kevés, és tételesen egyébként egy táblázatba összegyűjtöttem, hogy mi is az, amivel tudtunk találkozni. Ez a 17 modell egyébként úgy alakult, hogy ebből volt 9 Nereide, volt benne 5 a Redentore családból, és volt 2 az Arzenából, ami azért nem meglepő, mert ugye az ősszel lett egyáltalán bemutatva ez a család, és volt ugye egy kiadás a Bucintoróból, ami egyébként is limitált volt, meg kézihúzós kronó, mechanikus kronó volt, meg ilyenek, úgyhogy az mindenképp egy különlegesség volt. És ha most kontextusra szeretnénk tenni a dolgot, akkor gondolkodjunk azon, hogy milyen útjai is vannak annak, hogy valaki egy kismárkaként, egy épülő márkaként valahogy az emberek tudatában vagy köztudatban legyen. Természetesen az, hogy ha valami nagyon nagyot gurít, szerintem egyébként az Arzenál kiadások erre alapvetően valók voltak, nagyon sokan, amikor meglátták őket, felcsattantak, hogy hogy de hát ez úgy néz ki, mint a Parmigiani Tonda, de hogy ez úgy néz ki, mint mondjuk bármelyik svájci luxus acél sportmodell, és hogy egyébként nekem is mondták rá, hogy hogy ez azért egy kicsit nautilusos, meg ilyenek. Szerintem egyébként ezzel egyáltalán nincs gond, szerintem egy tök jól eltalált formavilág, és egy tök jól eltalált kinézet is volt. A másik lehetőség pedig az, hogy sok modellt jelentett meg. A kérdés az, hogy ez tényleg sok modell. És pont miatt a videót készítettem, gondoltam, hogy utána járok, hogy ugyan mennyi új megjelenés volt mondjuk például egy Tissó méretű márkából, vagy mondjuk egy Citizen méretű márkából, és mind a kettő márkától azt találtam, meg azt az infókat kaptam, hogy olyan 70 és 100 közötti megjelenési darabszámuk volt a tavalyi évben, tehát ezek konkrétan új modellek. Ha valami sok, akkor szerintem az, amikor heti 2 új kiadás érkezik, ez természetesen férfi és női, és ebből egy csomó olyan van, ami egyébként meg se érkezik Magyarországra, csak megjelenik valahol, és akkor lehet rendelni belőle, de lehet, hogy mondjuk az adott brand managernek nem tetszik, vagy tudják, hogy nem működik ezen a piacon, vagy valami. Tehát, hogy Magyarországra ezek a modellek nem biztos, hogy mind megérkeztek, de valami ilyesmi nagyságrendben kell gondolkodni. És én egyébként úgy gondolom, hogy azzal, hogy a Venecián Ikó gyakorlatilag, ha most a szintplán a matekot nézzük, hogy 3 hetente jött ki egy teljesen új kiadással, ráadásul úgy, hogy ebből a 17 kiadásnak több mint a fele egyébként a búvár Nereide családba érkezett, akkor ez nem számít egyébként annyira nagy dobásnak. Most mi történik a Nereidékkel? A titán kiadáson kívül mindegyik gyakorlatilag acéltok, nyilván a tungsteno az új volt, mert hogy ugye maga ez a Wolfram Carbide Lunetta berakás az eddig nem volt ebben a méretben, de hogy ezek igazából csak ilyen a nagymárkáktól megszokott dolgok voltak, hogy egy kicsit átszínezzük ezt, egy kicsit átszínezzük azt, és akkor azt mondjuk, és megideologizáljuk, hogy ezt most miért kell kiadni, és azt mondjuk, hogy tessék, itt van, vegyétek limitált. Az összes nagymárka így működik, ebben szerintem egyáltalán nem lesz közöttünk vita, és ugyanezt lehet elmondani a Redentorékról is, viszont az, hogy kiadták az Arzenát, az szerintem egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ez rávilágít arra, hogy a legtöbb márka egyébként, és ezzel szerintem sokan nincsenek tisztában, nem az újdonságokból csinálja a nagy pénzt, a márkáknak a nagy része a klasszikusokból, vagy gyakorlatilag az ilyen sláger termékekből csinálja a nagy eladásokat. Viszont az újdonságok meg azért kellenek, hogy ne legyen feltétlenül unalmas, sem a vásárlóknak, sem egyébként az üzleteknek, meg hogy a marketinganyagok is valahogy kinézzenek, nehogy az legyen, hogy mindig csak ugyanazokat a termékeket lehet látni, hogy amúgy az újdonságok miatt mennek be az emberek a boltba, viszont mégis a klasszikusokkal, vagy valamilyen nagyon megszokott sláger termékkel a zacskójukban, vagy a zsákjukban, vagy a szatyrukban szoktak távozni onnét. Úgyhogy természetesen kell az újdonság, hogy behozza az embereket, viszont kell ennek a klasszikusok is. És ezért is látszik, hogy a Venecián Ikó tényleg ezt az utat követi, hogy a jól megszokott és egyébként stabilan működő búváróráikat nyomják, mert egyébként a búvárórák azért még mindig sláger termékek, ezt szerintem be kell látni. A legtöbb márka portfóliójában a búvár zsánerbe tartozó órák azok, amik egyébként igazából mennek. És nyilván tudnék erre most éppen ellenpéldákat mondani, mert biztos, hogy van olyan gyártó, akinek nem a búváróráik mennek a legjobban, de úgy nagy általánosságban az van, hogyha valaki szeretne egy mindennapi órát, akkor egy búvárt fog venni. Úgyhogy remélem, hogy az elmúlt 11 néhány percben sikerült elmondanom, hogy miért is gondolom azt, hogy ez szerintem nem számít soknak. Az üzletmenetet azt így kell csinálni, tehát így kell egy növekvő, vagy egy kismárkát feljebb futtatni, hogy folyamatosan jönnek ki az emberek a kiadásokkal, mert az, amikor egyébként egy márkánál a világon semmi nem történik, csak fejlesztenek, a háttérben csak fejlesztenek, és majd egyszer kijövünk majd a dologgal, az úgy szerintem nem működik, folyamatosan kell kinyomni, és egyébként ugye ennek van egyfajta gazdasági realitása is, amikor valaki kis darabszámban gyárt, tehát nem Tissot nagyságrendben, nem Citizen nagyságrendben, nem Seiko nagyságrendben, hanem hogy konkrétan néhány száz darabos limitációkkal, akkor ugye abba bele kell gondolni, hogy azért jönnek ki ekkora limitációkkal, mert a különböző megjelenéseknek a tokjait általában ezekben a néhány ezres nagyságrendben éri meg leginkább gyártatni. Tehát egyfajta kutatásfejlesztési folyamatnak a végeredménye az, amikor valaki ki tud jönni egy ilyen új tokkal, mint mondjuk az Arsenal, de azt meg szerintem megelőzi mondjuk fél évnyi, egy évnyi munka, és közben is ki kell jönni a nagy klasszikusokkal, mint ahogy itt is csinálták, hogy a Nereidének ugyanabba a tokjába adta ki egy csomó kiadást, és persze abból is volt 42-es, volt bele 39-es, de ez is része szerintem a játéknak, hogy vannak, akik kisebbet szeretnek, vannak, akik nagyobbat szeretnek, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy a venecianikusok hallgattak a visszajelzésekre, tehát például a 39-es Nereidék azért jelentek meg, mert nagyon sokan kérték, hogy legyenek 39-es Nereidék, és így meghajlottak az akarat előtt, és szerintem ezek mindig hatalmas pluszpontok a közösség szemében. Úgyhogy én teljesen meg vagyok róla győződve, hogy ezt nagyjából így kell csinálni, így kell márkát építeni, így kell mikrobrandből kismárkává válni, vagy kismárkából mondjuk közepes márkává, bár az szerintem nekik még azért jóval odébb lesz, de már haladnak az úton rendesen. Na ennyit szerettem volna, örülök, hogy itt voltatok, és ha nem értetek velem egyet, írjátok le kommentben.